Füles bagolyolvasó, Bródi Sándor, egy pénzkirály és egy cipő. Az eladósodott és alpári költőt, tavaly előtt, régen, meghívták a nagyurak báljába, hogy legyen bohóc és vessen egy pár bukfencet, mielőtt kezdődnék a tánc. A kopott ember anyja benzinnel kitisztította a fia angol frakját, bepirosította halvány arcát, befeketítette őszülő üstökét és a boldogság érzése áradt szét arcaráncain erigy. Monddá, erre éppen erre szültelek, a bohóc pedig ment és kezdé a bukfencet vetni, szerencsére csak szóval, így. Leprás apostolokról beszéljek-e, avagy a szamaritánus asszonyról, aki maga kínálta vizes korsóját az idegen héber fiúnak, aki vala Jézus. Félek, hogy szemérmetlen beszédem a ti finom szemérmetekkel találkozva elpirít benneteket nem csak arcotokon, hanem azon a helyen is, ahol ültök. Maradjunk tehát a bélpoklos evangélistánál, mert van-e valami pikánsabb, mint a test szépségének pompázó virágzásának helyén beszélni a nagyszerű lélekről, mely a bűz közt sárban fetreng. Egy francia király, kinek stílusa szerint épül most háló és vendégszobátok, egy bizonyos Lajos kikocsizott a kedvesével a temetőbe. Ottan leszálltak, és frissen hantolt sírok zöld füvén szeretkezve, a roppant kétől ott nyomban lefogytak. Mert kövérek voltak mind a ketten és a mámor nem csak önmagáért, de higiénikus és szépészeti okokból is szerették. A nyál összefolytő felségeik szájában, hogy a halál közvetlen közelében keresték az élettitkát, mert meggyalázhatták az elmúlás szentségét és képen csúfolhatták az örökké valóságot. Fúj, de jó lehetett nekik, mondják és én hiszem, azonban itt leányok is vannak, és valóban csak ugyan vannak még leányok, dugjátok be füleiteket és kebleiteket dekolettáljátok még jobban. Szűz havát hadd látom rózsaszínűre gyúlni, amint a nőskéről beszélek, aki bement az éhező Szent Jeromos börtönébe és megszoptatta. Ti is melletek mutatjátok, derekatokat nyújtjátok, hogy az örök éhezőknek kenyér legyen az asztalán egy vasárnapon. A könyvörös barázdákat von arcomra és szédülök a meghatottságtól, a düktől, hogy a jólét már észemérmetlen, az éhezők címén fal, a nyomor örvén pukkad, a kenyér jegyében topzódik és orgiáinak mesterséges haudgó uttad azzal a tudattal, hogy ebben a pillanatban is vannak olyanok, akik boldogok lennének, ha a leánygyermeküknek adhatnának egy darab krumplis kenyeret. PST, a bukfencet már-már félrevetettem. Mit bánom én, fújjatok meg a gyönyörtől, cukorkákkal dobáljatok agyon engem. Csak egyszer végre nyilvánvaló legyen, hogy a magas uraságok, nemesek és nemesítettek, az összes lovaglóiskolák, valamennyi jómódú polgár népség, csak játszik a szegénységgel, csupán kacérkodik a nyomorral, komolyan nem veszi, segíteni rajta erősen és őszintén nem akar és kihívó kedvének hangos indulatszavába folytja a nyomornak nyöszörgő hangjait. Ezek után pedig beszéljünk a bankárról, aki szerelmes volt egy cipőbe. Bál után, bankárok, hazafelé mentek négyen. Gyalog mentek, az éjszaka nagy hó esett, puha fehér szőnyeg. Mindazt hitte, az Isten csupán nekik szőtte. Jó volt rajta menni. Négy pár fekete ló, kinek-kinek az ekvipageja, mellettük lépkedett, tüzesen és büszkén. A bakon a kocsisok peckesen, álmosan, a dübelső legagyonette őket, valamennyi vágyott a felesége mellé, mivel mind a négynek volt már felesége, a bankároknak még nem. Az egyik bankár, aki oly húsos és erős volt, mint amilyen a Lator Kit Rubens festett Jézus keresztfája mellé a legvidámabb gazember szólott, nézzétek a kocsisomat. Helyre egy legény, mi, ezen bizonyítom én be, hogy egy embert okos ökonómiával hogy lehet változatosan kihasználni. Ez reggel komornyik, délben inas, fölveszi az inas ruhát, délután pénzbeszedő, estve kerítő, éjjel kocsis, vagy megfordítva. A sorrendhez nem ragaszkodom. Kezdetben egyik hivatala érdekében vétett a másik ellen, de a rendszeres levonások, szerződésileg megállapított büntetések megtanították. Ez az öt ruhájú ember, és nem félsz, hogy a kocsiddal veled magával egyszer neki mégy a villamosnak? Nem. Szereti a lovakat. Aztán az ilyen véletlen nem történik gyors elhatározásból, az ilyesmire sokáig készülnek, sőt másnak is elmondják a tervet előre. A szeretőnek, a feleségnek. Jó előre gondoskodtam, hogy a kocsisom felesége a kedvesem legyen. Az egyik, hétköznapra jó, mind nevettek, egy kék szemű, szelíd, szőke haspók szólott, de jó így gyalogjárni. Boldogok, akik gyalogjárhatnak, a szegény emberek nem is tudják, hogy milyen boldogok. Ha még egyszer napokat tehetném, nem gombolta be a téli kabátját, hogy a frakján fityegő rendjeleket az éjszaka is lássa. Tüntetett az eredetével, zsidózott, ha így maguk voltak. Eldicsekedett azzal, hogyan csapta be a szegény rossz asszonyokat, akiknek három emeletes házakat ígért és végül egy blóusehot vett. Máskülönben keserű, szomorú, sőt szigorú volt. Megutáltam ezt a mi világunkat. Ki nem állhatom a prezencmárkás embereket. Nem nevettek a szemébe, pedig ő volt a legprezencmárkásabb. A hosszú, vékony, beteges és emiatt rendkívül puritán bankár szólt csak. Én most hazamegyek, lefekszem és eredetiben olvasom Terentiust. Az nekem többet ér, mint egy jó üzlet. De a sárga fene hegye meg a gazembereket, akik elrontják a becsületes üzletet. Mindhárman elhatározták, hogy ott hagyják a vagyont és a tisztességre adják magukat. De nem végleg, csak egy kicsi nyíg. Hadd dühöngje ki magát a gaztisztesség, majd visszatér a jobbkor hamarosan. Nagyon jó italokat ittak, a levegő friss, volt, ingyen volt. Megszállta mindannyiukat a poétikus hangulat, amely olyan, mint a nap, beférkőzik, ha kedve tartja, a legsötétebb repedésekbe is. Volt azonban a bankárok között egy, a becsületességre igen hajlamos férfiú, aki az egész út alatt alig szólt egy szót. Kipallérozott, fölrendjelezett, kinemesített, megkeresztelt, nagy karrierjének folyamán át megátalakított mi voltának mélyén csak nem változatlan, éppen élt a kereskedő segédi lélek. Udvarias, édes, szolgálatkész és szeretetteljes volt, különösen a fehér cselédekhez és a gyermekekhez. Szeretett ajándékozni, tudta, hogy ajándékkal meg lehet venni a világot. Szűk társaságában sokszor mondta is, Magyarország alkotmányának alapja, ő felsége esküjén kívül, az ajándék. És ezen nyugszik a fő és arangú társaság is. Ez a bankár, talán a gyalogjárás hatása alatt is, a szerelemről és holmi egymásról gondolkozott. Meg is szólalt, miért nem házasodom én meg? Kérdé hangosan maga magától. Miért kérded, hogy miért nem házasodol meg? Vetette ellen az a bankár, aki régi budai és keresztény családból származott, de eltanulta a keleties szórendet. Azért nem felelte a bankár mint egy magának, csak azért nem, mert hol találok egy szép, gazdag és előkelő leányt, aki nem a pénzemért és az állásomért jön hozzám. Nem akarok csalódni, nem tudok csalódni. A szegény szerelem szomjas ember fejét szügyébe vágta, úgy sóhajtott, de hamarosan neki vidámodott, sőt föl is nevetett. Az út szélén, fiatal favasrácsához támaszkodva, egy szerelmes pár állott. Kicsinyek voltak, de éppen nem fiatalok. A nő, foghíjas szájával, zavartan mosolygott. A toprongyos kis férfi szintén nem volt nyugodt, fogta, szorongatta a nő kezét és bambán, zavartan nézett a havas világba. Nem búcsúzkodtak ezek, inkább nem régen találkozhattak és valahova akartak menni. Valahol leülni, de hol? Kérdezték néma együgyűséggel. Az idő bár szép, nekik ellenséges, alkalmatlan, beeste a promenádok lócáit, aztán hidegebb is a kelleténél. A teljes hold, a hó igen megvilágítá a tépelődő szerelmeseket, akik nyilván hely nélküli cselédek lehettek. De szerették, igen gyöngéden és erősen szerették egymást e pillanatban, a facér kiskocsis. Biztos, hogy az volt, csak nem belebúsult. Nem kedvesek ezek? Kérdé a jólelkű bankár. Irigylem ezeket, egy forintot kellene nekik adni. Fúj, utálatosak, mondá a puritán. Nincsen nél a Pestnél erkölcstelenebb város, szólt a Rubens embere. Valamelyiknek eszébe jutott, hogy szólni kellene egy rendőrnek, mert a bálból hazatérő leányok nem sokára Isten tudja mit nem fognak látni. A költői hangulat és a pénzemberek amazújabb elve, hogy a néppel jól kell bánni, ellágyította szíveiket, hagyták a szerelmes párt és befordultak egy közönséges belvárosi utcába, ahol rendszerint sohse szoktak járni. A szűk járdáról leszorulva, az út közepéig mentek. Hát amint így mennek, mendegélnek, a jólelkű és aránylag fiatal bankár megbotlik. Lehajol, hogy megnézné mi okon. Egy fölött épp kicsiny, új, de nem drága fehér báli cipő feküdt előtte a havon. Lenyúlt utána, fölemelte, hát még szinte meleg volt a női lábtól, amelyről leesett. A négy bankár megállt. Tanácskoztak, a kis atlasz cipő még jobban elérzékenyítette az urakat. Kézről kézre adták, né, herceg, helyes, no igen és több hasonló, rövid szavakkal jelezvén meghatottságukat, sőt elragadtatásukat. Csak a gyomorbajos puritán csúfondároskodott. No, az a lány szép kis náthát kap. Az ideális gondolkozású financier elvágta a felkerekedő viccek sorát, mert egy kérdést intézett az urakhoz, és hogy ment az a leányka tovább, félcipőben. Itt kocsi állomás nincs a közelben, a Gizella téren állanak. De vajon hoztak-e, mentek-e hozni neki fiakkert? Bizonyos, hogy még jobb családbeli polgárnők is rettegnek a fiakkertől. Azt hiszik, hogy ezzel mindjárt rosszak lettek. És ez a szép nő bizonyára gyalog ment haza valamely bálból atlasz és kivágott cipőben gyalog. A bankár, aki Terentius eredetiben olvasta, utálta azt, ami az életben nem logikus, hanem ugrós, következetlen, regényes. Ez magának való regény, mondá gúnyosan, így él a nép, és ne keseredjék el a főrangúak ellen, szólott a szőke, egy-két forintos cipő, ennyi az egész, Csak azt nem értem, hogy lehet láb, amelynek még ez is nagy és menés közben leesik róla. És hogy miért nem találták meg, szólott a kifejlett idomú pénzember. Ott topogott mind a négy egy helyben, fölfáztak, prüszköltek. A kocsisok tiszteletteljes, de tolvajszemmel nézték, hogy mi bajuk. Amíg a szerelemről gondolkodó bankár kiválott közülük és szólt, szeretném megtalálni azt a csinos nőt, aki e cipőcskét elvesztette. Kutatni fogom, jó éjszakát, urak, beült a coupéjába, mert alig várta, hogy vastag és égő ajkaival egy csókot ne nyomjon a hideg atlaszra. És a bankár csak ugyan kereste a lábacskát, amely e cipőbe beleillik. Némely nőnek passzolt is, több hazudta is, hogy ő vesztette el, de az igazi nem jelentkezett. Volt egy-két újságja, annyira az övé, akár a hálóinge, azokban karcolatokat, tárcákat, újdonságokat, nyílt tereket és kis hirdetéseket íratott, mindezt a félcipőről. Hiába, az igazi nem jelentkezett. Ideje volt bőven gondja semmi egészen befurakodott ebbe a gondba, úgy érdeklődött a félcipő egykori tulajdonosnője iránt, hogy szükségesnek tartotta megkérdezni egy bécsi orvos professzort, nem baj ez? Az megnyugtatta, ő is megnyugodott. A dolog nem került semmibe, kellemesen ingerelte és a talált tárcemlélése valami fizikai gyönyörűséget is szerzett neki. Ha rendetlenül, a kelleténél bővebben élt, csak akkor okozott neki kint a gondolat, hogy hiába, a pénz sem minden, és ha egyik millióját odaadná, akkor sem találhatná meg a lányt, akit keresett. Vajon elvenném-e feleségül, ha megtalálnám, ha csak ugyan szép, fiatal, tiszta és nemes volna? Kérdezte magától az elalvás előtti percekben, amikor, 30 éves programja szerint, elfből csak kellemetes dolgokról gondolkodott. Azelőtt, csak nem 10 évig, az volt az álom előtti rendszeres gondolata, ha valóságos belső titkos tanácsos lenne. A király megszólítaná, ő felelne felség így és úgy. Az eshetőségeket, a kérdéseket és válaszokat könnyűké érzettel állapította meg, ezerféle formában, igen változatosan és színesen, mert ez nem volt taplószívű lény, valaha német verseket is írt, volt benne valami a költőből. Ahogy így élt, éldegélt fantáziájának és a politikának, az üzletet inkább csak nézte, mint tette, egyszer fölment hozzá, a magánlakásába belopta magát a rendetlen Simon. Valaha együtt voltak praktikánsok, sőt egy időben lakótársak is voltak. Simon igen megöregedett, a két fehér pofa szakáll a két nagy hópamacs. Felvidámodott, hogy látta, mert észre kellett vennie, hogy milyen fiatal ő egykorú pajtása mellett. Ülj le, Simon, mondd el szívesen, itt egy könnyű szivar, én nem szívok havannát. Mi hozott? Emlékezele, amikor túrós lepényeket ettünk három krajcár. Simon mindenre emlékezett, még többre, mint amennyinek a vezérelnök örvendett. El is vágta a visszaemlékezések folyamát. Hát mondd meg, mit akarsz, nálunk vagy-e még? Hová tetted elől a fogaidat, miért nem tétedsz be legalább hármat, az ma olcsó. Az egészségért meg kell tenni. Hogy érintkezhetsz a felekkel? Épp az, épp abba jöttem, nem tudok érintkezni a felekkel. Azaz, hogy tudok, de még mindig nincs meg a hozzávaló símaságom, pedig a fogaim is kihullottak. Valakinek, épp tegnap, kiadtam a betéti könyvét az ablakon. Azt hittem, nincs közvetlen a rács előtt, egy kicsinyt hajítottam, a képén találtam. A bankár nevetett. Miért nem állott? Jól tetted. De Pankuh volt. Pankuh, haj, ez nem jó. Maga Pankuh. Személyesen, éppen Pankuhnak kellett lenni. Nem ismerted? Nem. No, de megismertem. Iszonyú lármát csinált, a rácsablakon keresztül benyújtotta a kampós botját és az orrom előtt piszkált. Ma az aligazgató nyugdíjba küldött. Mindig rendetlen ember volt maga Simon, mondta a financier levert hangon. Egy banknál elvek vannak, program van, vaskövetkezetesség és rend. Egy pénzintézeti intézmény a szent és sérthetetlen. Éppen Pankuthnak kellett lennie, ilyen a maga szerencséje. Ezen én nem segíthetek. Tudnék végre, de nem teszem. Mindenbe belemegyek, csak erkölcstelen dolgokba nem. Önnek persze gyermekei vannak, jogász fiai és felnőtt leányai. Az egyiknek, a Juliskának éppen itt van a cipője ebben az üvegétagreben. Mondd el szárazon, de elvörösödve a rendetlen Simon. Fölállott? Hogy kerül ezen cipő ide? Kérdékelletlen hangon. A bankár ittem felugrott, megragadta az alkalmazott mindkét vállát és kiáltá. Édes öregem, hát a te leányod volt. A hóban elvesztette, én megtaláltam, azóta kerestem. Barátocskám, öregkém, vezess engem a kisasszonyhoz. Nem mentek mindjárt, másnap este úgyis szilveszter volt, és rendetlen Simon megkérte magas barátját, hogy ha másért nem, tréfából, náluk várja be az új esztendő elkövetkezését. Úgy is lőn, a legis legfelsőbb főnök egy igen alantas hivatalnokához ment vacsorára, mégpedig eszent és nevezetes estvén. Egy kissé elfogódva, a haját kisütve, a bajszát gyengéden megfestve, nehéz édes borokat előre küldvén jelent meg a félcipős lány hajlékában. A szülők az előszobában fogadták, ám de ez a helyiség a konyha céljait is szolgálta. És bevezették az ebédlőbe, amely egyszer s mind a hálószoba kötelességeinek is megfelelt. A házas pár megügyülve a házbérkérdés 25 éves keserves és szabálytalan oldogatásában, nagy tisztelettel látta magánál a férfit, aki 8 háznak legalább 400 lakója fölött rendelkezett. Szédültek, össze-vissza beszéltek, a nő mindjárt meg akarta tömni a vendégét, annyira elvesztette háziasszonyi nyugodalmát, hogy levert 2-3 papírlegyezőt és egy ékény fényképtartót, amilyenekkel a leányok kis lakásukat földíszítették. A 3 leány közül 2 szintén igen lázas viselkedést tanúsított. Egyszerűen bele akartak bújni a főemberbe. Párnát tettek alája, hogy arra hűljön, és az egyik, a kicsi, csak nem az ölébe ült. Ezek feketék és kövérkések voltak. A 3., a szőkeben ült egy kis benyílóban, amely a lányok szobája, a nappali, azaz vízszoba, de kamra is volt egyben. Ez a középső leány, amikor a zsivajt meghallotta, szintén fölemelkedett, kijött a többi közé és kövér kezét a bankár felé nyújtván szólott, én vagyok a Juliska, adja vissza a cipőmet. A bankár gyengén elvörösödött, amire megnémult, mert nem tudta, hogy ez a különös melegség mit jelent, nem a hírneves és félelmes guta rövid stacs vizitje. A zavar azonban elmúlt egy pillanat alatt. A nőske valóban megfelelt álmodozásának, sőt szebb volt, mint amilyennek képzelte. Csupa gömbölyűség, mégsem kövér. A szeme olyan nagy, mint a hamvas kerek kék szilva, a szája, mint egy piros olasz mogyoró. Csupa szabályos, lágy és amellett kemény kör, még a ruhájának a ráncai is körre feszülnek meg rajta. Még a hangjában is volt valami turbékoló gömbölyűség, ha hogyan lehet ilyen bolondot mondani. A cipőt meg fogja kapni, de el kell érte jönni, mondá a bankár hizelegve. Persze, erősítette meg a háziasszony. Hogyne, mondá az apa, ám az nem illik, szólt a leány és hátra mosolygott, mert a háta mögött egy kis, fekete barkós, vastagnyakú fiatal ember állott. Smokingot és violaszínű nyakravalót viselt. Kollégája és szobatársa volt a házigazdának, itt kosztolt pénzért. Tegezte a lányokat, rokonszámba ment egészen. A bankár, ahogy reája tekintett, az undortól csak nem rosszul lett. Ez a fiatal ember csak nem olyan volt, mint ő 22 éves korában. 2 bal keze, 2 bal lába és mind a 4 tagja olyan kifejlődött, mint egy mészárosé. A fiatal ember olykor eminenciádnak címezte az elnök urat. Sőt vacsora közben megtisztelte azzal is, hogy a lábára lépett, de nyilvánvaló, hogy ezt célozta, a nagyúr felsziszent, agyomra is émeigett a haragtól, de jobbnak vélte, ha mosolyog és végre rátér a tárgyra, tisztázza a cipőkérdést. Hogy történt, mint történt, nem fázott-e meg, mint ért haza? Ez vitt az ölében, aki nevetett, affelé rugott. Mondá Juliska egyszerűen és meghúzta a fiatalember haját. Szabad kérdenem még egyszer az ön nevét? Kérdé a bankár haragtól szikrázó szemeivel a fiatalembert köröztül szegezve. Kis Dávid. Kis Dávid, ön nekem gyanús, szólt a vendég gúnyos tréfálkozással. Elhallgattak, megnémultak, elszomorodtak. Csak Juliska nem és Dávid nem. Azok egymással locsogtak, veszekedtek, barátkoztak, mindenféle címen egymáshoz értek, sőt a bankárt illetőleg csúfondáros tekinteteket is váltottak. Ez embernek azonban szeme volt a feje búbján is, meglátta és azonnal elhatározta, hogy itt sürgősen tenni kell. Mint rendesen ritka világossággal tette föl magában a kérdést, nőmmé tegyem? Avagy csak szeretőmmé? Férjhez adjam előbb, vagy csak azután? Egész életét a gyors elhatározások tették nagyjá, most is sietett tehát, hogy az egész ügyet lebonyolítsa. A datojánál és narancsnál asztalt bontott, és a szőke leányt behívta a vizitszobába. A 2 fekete, tüntetés nélkül, behúzta utánuk az ajtót, amelynél az egész család lélegzett visszafolytva leskelődött és hallgatózott. Kis Dávid ökölbe szorított marokkal járt föl salá a szobában, amíg odabent sorsa eldől. A család minden igyekezete dacára semmit sem hallott. A bankár kikimaradó lélegzettel, súgva szólt a leányhoz, mit akar ön, hogy önért tegyek? Semmit. Akarja ön, hogy életéről dúsan gondoskodjak? De miért? Azt bízza rám. Akarja, hogy szorosabb viszonyba lépjünk. Majd adna nekem, de önnek is, kisúr. Mi az a kisúr? Ki az a kisúr? A férje, az lesz. És, ha én akarnám nőmmé tenni, az nem lehet. Miért ne lehetne? Ha én akarom, tőlem akarhatja. És, ha parancsolom, parancsol a kutyának. Hát maga engem nem szeret. Nem én, és nem ad egy csókot, a fenét, ezt az egy szót hallották. Rendetlen Simon köhögött a félelemtől. Volt is ráhok, halványan, ziláltan lépett ki a szobából a bankár. Utána vörösen, mosolyogva Juliska. A méltóságos úr már menni akar, Mondák eresetlen bájossággal. Az ment is, leverten, hidegen, haragosan, kétség és ijedelem között hagyva hátra a kis családot, amely neki meglepően és szomorúan kezdődött az új év. De a gazdag úrnak se kezdődött valami vidáman, hazament, lefeküdt és a köteles, vidám és kedves gondolatok sehogy sem akartak szuperálni. A félcipőt most már ő vesztette el, a titkos tanácsosság nem izgatta. Próbált egy új kéj gondolatot termelni, azt, hogy kis Dávidot besoroztatta katonának. De ez eszmét nem tudta rögzíteni és akarva nem akarva, minduntalan az jutott az eszébe, hogy drága pénzem vett kriptája mégis komoly dolog. Eddig mindig flancnak nézte, úri kettelésnek, tréfának. De most érezte és látta, hogy abban fog feküdni, egymagában, a rücskös képű, smokingos legény pedig a félcipőjű leány mellett, a melegen. Uraim és hölgyeim, szólt a költő, ez az én történetem, a bankárról és a cipőről. Talán jobb is lett volna, ha leprás apostolokról beszélek, mint hogy azt bizonygatom, a pénz nem minden. Fúj a piszok pénz, a becstelen, a mindenható, a gyönyörű pénz. Ne hagyjátok magatokat félrevezettetni és szidjátok le a meggyőződésemet, fújjatok a hazug mesémre. Vigasztalódjatok, mert meskedte a bankár a leányt az urától, később megvette. Most pedig vége a bukfencnek, kezdődjék a tánc. Hol a süvegem, dobjatok bele egy ezüst dénárt, mert kitőlélek, ha tőletek nem. Köszönöm uraim, köszönöm hölgyeim, köszönöm, hogy olyan kereket, fényeset köptek a kalapomba,